A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Szeretett testvéreim, olvassuk, hallgassuk együtt a mi élő Istenünk élő igéjét, amint írva található ez a Márk írása szerinti evangéliumban, az utolsó 16. fejezet, 14. versétől kezdődően a fejezet végéig. Nyitott szívvel és helyeinket elfoglalva olvassuk, hallgassuk az igét. Márk írása szerinti evangélium 16. fejezetének a 14. versétől kezdődően így szól az Úr. Végül pedig megjelent Jézus magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket üznek ki, új nyelveken szólnak, ígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Isten áldása legyen az ő igének az olvasásán és a megtartásán. Gyertek ezért az áldásért, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy tiéd minden hatalom, menjen és földön. És köszönjük, hogy ez lehet számunkra örömhír. Urunk, látod, hogy a benned való békességre, a benned való békesség örömére van szükségünk. Úr Jézus Krisztus, így vigasztalj bennünket gyászunkban és próbánkban. Urunk, köszönjük, hogy tekinthetünk te rád, mint megfeszítettel és feltámadottra, mint aki tudod, mit jelent szenvedni, tudod, mit jelent meghalni, és köszönjük, hogy tudod, mit jelent feltámadni és élni, és köszönjük, hogy ezt bízod ránk, hogy ezt elhiggyük és elfogadjuk, és ezt bízod ránk, hogy ezt tovább hirdessük. Urunk, hadd legyünk a te örömhírmondó béke követeid, de tedd személyes hitvallással, hogy én Uram és én Istenem, te vagy a feltámadás és te vagy az élet. Kérünk, a te lelkeddel áld meg az igét hirdetését és hallgatását. Egyedül a te dicsőségedre. Ámen. Szeretett testvéreim, Isten igéje, amelynek alapján és Szentlélek segítségében bízva az üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Márk evangéliuma idézett 16. fejezetének a 19. versében a következő képen. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Eddig a felolvasott ige, foglaljunk helyet, kedves testvérek! Kedves testvérek, a Márk írása szerinti evangélium a legtömörebb a négyből. Tudjuk, egy evangélium van a Jézusé, és ezt négy lelki szemszögből íratta le a Szentlélek a négy evangélistával. És kedves testvéreim, a Márk írása szerinti evangéliumot olvassuk tulajdonképpen az utolsó két versbe, bele van foglalva az apostolok cselekedeteinek az első és a második fejezete. Mert felment a mennybe, és ül az Atya jobbjára, felemeltetése, cselekedetek első fejezet, és utána Hirdették a tanítványok az igét a Jézus Krisztus erejével, hát ez pedig kezdődik a Szentlélek kitöltetése után. Ezért is kétféle szemszögből érdemes nézni az igét, az egyik jól látni összefüggéseiben, örökkévalóság, teremtés, bűnbeesés, megváltás, megszentelt élet, Jézus visszajövetele, kározott üdvösség, és utána pedig fontos látni egy-egy eseményt mélyfúrás szerűen. Testvérek, az elmúlt heti címünk ez volt, feltámadás ünnepe után egy héttel, hogy hogyan tovább a feltámadás ünnepe után? Jézussal vagy Jézus nélkül? Ugye volt esküvőd, elmentél a vacsorára, elmentél a nászútra, és azóta is hitves társad kezét fogva éled az életedet. Ha nem így történik, ott baj van. Leggyakrabban azért így szokott történni, testvéreim. És mennyivel kevesebbszer történik így ez az Úrral? Az ő feltámadása ünnepe után mennyire marad meg vele a közösségünk? A mindennapokban. Mert ha házasságról beszélünk, akkor házastársunkkal sem csak vasárnaponként találkozunk, vagy csak ünnepenként találkozunk. Testvérek, a mai címünk pedig ez, hogy hogyan tovább az örökké valóságba. Tehát az elmúlt héten a bázis a feltámadás, mindig ez a központ, mert ez a Jézus Krisztusba vetett hitnek a közepe. A Krisztus fel nem támad. Hiába van a prédikálásunk, hiába van a hitünk, de ha feltámad, akkor testvéreim, van út a mennybe, és van út az üdvösségre. Tehát múltkor feltámadás, mint kiindulópont, és aztán először Jézus lelki gondozása, és utána felkészítés a szolgálata, és most pedig azt nézzük, hogy szolgálat, bizonyságtétel és üdvösség örökké valóság. Kedves testvérek, ez az örömünknek az alapja. Örömteli a keresztény életünk. És a közösségünkben van-e egy belső öröm? Tehát ez nem egy ilyen ugrándozó élet, hanem, kedves testvéreim, egy belső bizonyosság. Testvérek, a keresztény embernek is vannak próbái, és a keresztény embernek is vannak könnyei. A hívő ember a kezérőt kalapáccsal fájni fog neki. A hívő ember kimegy az esőbe, neki is kell használni esernyőt. Hogyha a hívő ember elveszíti a szeretteit, neki is vannak könnyei. De van vigasztalása. És a különbség ebben van. Hogy a hívő embernek van vigasztalása. Testvérek, lehet, hogy tőlünk is sokszor megkérdezték, hogy vagy. Szokott lenni egy kicsit humoros válasz, hogy hát a bajokat leszámítva jól. Van egy lelki atyai barátom, itt is szolgált néhány évvel ezelőtt közöttünk őt, amikor meg szoktuk kérdeni, hogy tetszik lenni, hogy a fiam, a bajokat beszámítva is jól. Mert ehhez kell a Krisztus. Bajok nélkül nincs szükség Krisztusra. Az örömhöz és a békességhez. Krisztussal viszont a próbában is van békességed és vigasztalásod. Kedves testvérek, ezt olvassuk, látva mind a négy evangélium leírást, Márkon keresztül a Szentlélek ide teszi a hangsúlyt. Feltámadás napja, először nézzük meg itt is ezt a sumázást. Feltámadás napja és utána a mennybeli tudósítás. Egy rövid ige szakaszon belül. Hogy az Isten ügye nem törik meg. Az evangélium ügye nem törik meg a Jézus Krisztus mennybe menetelére. testvérek, Jézusnak tisztáznia kell valamit a tanítványaival. Szeretett teljes feddéssel kezdi, a szemükre veti a hitetlenségüket és a kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt a feltámadása után. Nézzük meg, nem azoknak nem hittek, akik látták őt a feltámadás előtt, hanem akik a feltámadása után, testvéreim. Nagyon hangsúlyos. Ezt itt kiemeli az ige. Külön kiemeli azoknak, akik a feltámadás után találkoztak vele. Testvérek, gondoljunk bele, hogy Júdáson kívül a tanítványok 3 évig, 3,5 évig, Júdás is velük volt egyébként, csak itt már nem él, 3,5 évig együtt vannak, és több evangélium is leírja, hogy legalább 3-szor Jézus hangsúlyosan elmondta, meg fognak ölni, és fel fogok támadni. Egyiket sem hitték. De testvérek, ha nem is jutott volna el ez az örömhír, mi az örömhír közepe, hogy Jézus feltámadt? Nem jutott volna el ez az örömhír az asszonyokon keresztül a tanítványi körbe, nekik akkor is hirdetniük kellett volna, hogy ő fel fog támadni, mert megmondta. De testvérei, még a örömhír ellenére sem vették komolyan. Eddig a pontig. De testvérem, gondolj magadra, és magamra gondoltam, hogy attól a naptól, attól az órától kezdve, hogy először meghallottad azt a hírt, hogy Jézus feltámadt, egészen addig az óráig és napig, ameddig azt mondtad, hogy feltámadt Jézusom, én Uram és én Istenem. Mennyi idő telt el? Sok. Nálam több, mint 10 év. Testvérek, ahhoz képest a tanítványok. Hamar. Ehhez képest a tanítványok hamar komolyan vették. Ha kereszthalált nézzük, akkor ahhoz képest is 2-3 nap. Testvéreim, számomra lelkileg aláhúzta az Úr ezt, hogy kemény szívűség. Mert ha valami bekeményíti a szívemet, akkor az az a helyzet, amikor szól az evangélium, de az evangélium lepereg. Testvérek, magvető példázata. Ha kemény a föld, oda kerül a mag, de mivel a föld nincs megművelve, nem megy mélyen a földben, nem eresz gyökeret, ezért elfújja a szél, vagy elkapja egy madár. Nem a magon múlik, hanem a föld minőségén. Nem az Isten igéjén múlik, mert az él és hat. A szívem állapota a kérdés. Testvérek, tehát ott van az evangélium, szól, de nem jut be a szívig. Testvérem, ezen a kérdés, hogy vizsgálja meg, hogy mi az, ami a szívemet bekeményíti. És ennek a következtében hallom, vagy éppen hirdetem az evangéliumot, de nem marad meg. Ennek mindig nézem meg az okát. Mit vet a szívükre? Hogy nem hitték el, hogy ő feltámadt. Kedves testvérek, nem csupán az Isten létezésének a hite. Mert testvérek, emberek nagy többsége az, hogy Isten valamilyen formában létezik, él valahol, valahogy, ezt az embereknek egy nagy része, ezt elhiszi. De testvéreim, azt, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt, miután megfeszítették, és ma is az igéje és a lelke által a feltámadott Krisztus munkálkodik ebben a világban, és az ő feltámadása nyomán van feltámadása és üdvösség a benne hívőnek, ezt már sokkal kevesebben hiszik el. Sokkal. Mert az, hogy valahol létezik az Isten, az még senkit nem juttat üdvösségre. Testvérem, ha én elméletileg elhiszem, hogy az S70-es személyvonatok megállnak Felsőgödön is, a Középgödön, meg az Alsógödi állomáson is, és arra felülök, megfelelő irányba, akkor bejuthatok a Nyugatiba, vagy egészen Vácon keresztül Szobra. Ha én ezt csak elméletben gondolom el az én kényelmes hotelemben, sehova nem fogok ezzel eljutni. Azt ki kell menni az állomásra, és fel kell ülni a vonatra. Amitől én elméletileg hiszem el, hogy Isten létezik. Az még nem visz előbbre, hanem amikor azt mondom, hogy én Uram, és én Istenem, és itt vagyok a bűnvallásommal, és kérem és köszönöm, és fogadom a te szabadításodat, és az új szívet, amit megígértél. Mert aki hisz benne, mint élete Urában és megváltójában, az jut. Ez jelenti, hogy én vagyok az út. Most akkor mondjuk így, hogy én vagyok a sin. Az egyetlen út az atyához az üdvösségre. De az viszont biztos. Heidelbergi K.T. kérdését most újra említve. Nagyon summás. Testvérem, és most szent biztatással, hogy akinek nincsen Heidelbergi K.T.-ja, rendeljen, kérjen, szerezze be. Szentül ajánlott olvasmány, nem kötelező, lehetséges, de ajánlott. 129 rövid kérdésben és summázott válaszban a Szentírás gerincét összefoglalja. Ugye mennyire tömör, világos, rövid, és csak most ezt kiemelve, hogy Jézus Krisztus feltámadásának mi az áldása? Hogy legyőzte a halált, és ezzel együtt személyessé teszi számodra az ő kereszthalálának a váltságát, hogy az ő feltámadásának az ereje számodra is erő az új életre. A harmadik, hogy az ő feltámadása a benne hívőnek bizonyos záloga és garanciája. Testvéreim, aki ezt így elhiszi az Úrnak, annak üdvössége van. Testvérek, nem azé a hitre jutás felelőssége, aki hirdeti az igét, hanem aki hallgatja. Nem az asszonyok felelőssége volt, hogy a tanítványok nem vették komolyan az örömhírt, hanem a tanítványoké volt. Testvérem, nem a postás felelőssége, ha az a levél, amit bedob a postaládádba, te nem nyitod ki, és nem teszed a benne foglaltakat. Az már a te felelősséged, a postás felelősség annyi, hogy eljuttatta a postaládáig. Mind ahogy a villanyóra dobozban is, a szolgáltató felelősség a bekötési. A bekötés után a gazdájé. Testvérem, az ige hirdető senkit nem tud meggyőzni. Az Úr Jézus Krisztus tud meggyőzni. Az ígérdető, a bizonyságtevő felelőssége, az örömhír továbbmondás, hogy vesd a magot, hogy hová esik, azzal te ne foglalkozz. Vesd a magot, és csak röviden arról, hogy hogyan fogadjuk mi az Úr intését. Testvérem, a tanítványok elfogadták, mert onnantól, látszok, elfogadták, onnan tudjuk, mert utána az Úr rögtön megbízza őket az ígérdetésre. Lepereg rólunk, az Úr feddése, szembesítés, azt mondom, hogy köszönöm, Uram, hogy felébresztettél, hogy kibillentettél ebből a zátonyra futott állapotomból. És azt mondja, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Mi az evangélium, az örömhír? Mi az örömhír, hogy van feltámadás? Ennek van egy objektív oldala, hogy Jézus feltámadt, és a szubjektív, a személyes oldala, hogy Jézusért nekem is lehet bűnbocsánatom és üdvösségem. És testvérek, hogy jutott el, gondoljunk bele ebbe, hogy ez az örömhír kiállt 2000 évet, és megtett 2000 kilométert. Mert ebből, hogy hirdessétek, az egész világon nincs odaérve, hogy kivéve Alsógödön. És minden teremménynek nincs odaérve, hogy kivéve néhány ember. Hogy jutott el ide? Úgyhogy Jézus rábízta, most Mátyást is beleszámolva, rábízta 12 emberre, hogy ezt hirdessétek. És aztán Timóteus levélben olvasjuk, hogy bízd rá ezt az örömhír továbbadására alkalmas embereknek. Testvérek, belereddültünk abba, hogy ez a szent láncolat nem tört meg 2000 éve soha. Mert ha megtört volna, akkor ma erről nem lenne tudomásom. Hány nemzedék azt a szörek? 100 évenként, ha 25 éves nemzedék váltásra számolunk, az 100 évenként 4 nemzedék. 20 század. 2000 év az 20-szor 100 év. Szorozva 4-jel. Testvéreim. Megrendítő. És miért? Olyan jó volt a logisztikája a tanítványoknak? Nem, testvéreim. Az Úr Jézus Krisztus erre garanciát vállal. Örök garanciát. Testvérem, ha veszel egy minőségi terméket, és adnak rá már 5 év garanciát, már eldobod a kalapodat örömödbe. Általában már rá kell fizetni. Amikor már 2-t adnak, szinte annak is. De testvérek, hogy világmárkák autókra és más termékekre 1-2 év garanciát vállalnak, tehát azért ez kétségbejtő. De feljebb nézzünk. Jézus vállalta 2000 évre a garanciát. És még amennyi hátra van. Lehet, hogy 4000 év. Lehet, hogy 2000 év plusz egy nap. Nem tudjuk. De ezt ennyit vállalt rá Jézus. Testvérem, ha megnézzük a történelem könyvünket, nincs olyan birodalom, nincs olyan intézmény, nincs olyan civil szervezet, nincs olyan vállalat, multinacionális cég, amelyik megvolt Krisztus feltámadásának az idejében, és megvan majd. Egy sem. Egyetlen élő szervezet van, a Krisztus élő egyháza. Az egyetlen, amelyik azóta is megvan. És ez Jézusért van. Ekkora áldás és ekkora érték az, amivel Krisztus megajándékoz és bíztat, hogy továbbad. Minden teremtménynek Krisztus jó illata. Olvastuk egy jó hete a 2. Korintusban, testvérek, azoknak is, az üdvösségre, és amazoknak is, a kárhozatra. Tehát ezzel azt mondja az Úr, hogy senkinek nincs lehetőség azt mondani, hogy én nem hallottam. Testvéreim, az Isten rendje szerint az ítélet az a visszautasított kegyelem. Az Isten rendje szerint az ítélet az a visszautasított kegyelem. Mert az ő kegyelmét mindenkinek nyújtja. Mert elvégezte. És vannak, akik azt mondják, hogy köszönöm, Uram, és aki semmit nem mond, az is nemet mondott rá. Az a mennyasszonya még semmit nem mond a vőlegény kikérésére, abból nem lesz feleség. Tehát így értsük ezt az igét, amit mond Jézus, hogy aki nincs velem, az tulajdonképpen Jézus ellen, de végeredményben maga ellen van. De azt mondja, aki hisz bennem, és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Amit itt most emeljük ki, kedves testvérek, hogy kibillent bennünket ez az ige, abból a népegyházi gyakorlatból és gondolkodásból, hogy a megkeresztelt ember az automatikusan üdvözül. Nem. Nem. Nem a keresztvíz adja az üdvösséget, hanem a Krisztus kegyelme. Tehát, hogyha egy megkeresztelt ember életében nem jut hitre, az nem lesz ott az üdvösségben. Nézd meg, aki nem hisz, az kárhozik el. De testvérem, hogyha ez párosul, fontos, nem a keresztvíz adja az üdvösséget, hanem jelképe és pecsétje a Jézus golgotai kereszten kiontatott vérének. Örömhír evangélium, hogy ilyen bizonyos lehet az üdvösséged a Krisztusban, amilyen bizonyosan. Látod, a keresztvizet egy keresztelés alkalmával. Gyermeket, keresztgyermeket, vagy a gyülekezet megkeresztelt gyermekeinek a fején. Ez egy elköteleződés az ígéretet vállaló szülőktől és keresztülőktől, hogy hirdetik az evangéliumot a rájuk bízott gyermekek számára. És elköteleződés a gyülekezet részéről, a gyülekezetben megkeresztelt gyermekek számára hirdetik a gyülekezet gyermeki ifjúsági alkalmain az evangéliumot azoknak, akiket elhoznak, tehát az üdvösség Krisztusért, és hitből fakad. Itt van azért egy mondat, amiről röviden beszéljünk, akit hosszabban érdekel, mert ez egy másfél órás előadás kereteit is betölteni. De röviden említsük, azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak. Kedves testvérek, több gondolat röviden erről. Akik hisznek, azoknak a szolgálatát és bizonyságtételeit csodák követik. Summázzuk így ezt az egészet, hogy azoknak a bizonyságtétele szolgálata nyomán élet támad. De az utolsó vers fényében ez megerősíti, hogy az Úr munkálkodik együtt a tanítványokkal az igehirdetésben, és az Úr erősíti meg az igehirdetést a nyomában járó jelekkel és csodákkal. Rengeteg a veszély és a téptanítás, mert nagyon-nagyon sok rajongó szekta van, akik a csodatételeket teszik hangsúlyossá, és az ige hirdetés pedig abszolút elhalványul. Azt mondják, hogy ha már van valamilyen dolog, akkor itt már biztos, hogy rendben. Nem, kedves testvérek, mert a csodát azt az Úr Jézus Krisztus teszi. És testvérek, egyszer valaki, aki ezt próbálta központi igazságát tenni, mert mindent a Szentírás teljes összefüggésében, és ez egyébként egy kiemelt kor még az első nemzedék, azt mondta valaki, hogy hát ennek mindennek törvényszerűen így kell működni, azt mondta egy hívő testvérének, akkor igyál meg egy pohár mérget. Megmered-e inni? És az illető nem merte megtenni. Azaz, ezt úgy lásd, hogyha abban a szolgálatban és küldetésben, amire rábíz, amit rád bíz az Úr Jézus Krisztus, és abban te veszélybe kerülsz, abban az Úrnak van hatalma téged csodálatos módon megmenteni, és ezt a szabadítást felragyogtatni az evangélium hirdetésének a megpecsételésére. Egy konkrét példa. Pálék Mennek hajón Róma felé. Hajótörés szemben. Kivetődnek a szigetre, megmondta az úr, hogy ráadás Pál miatt ráadásként minden egyes ember meg fog menekülni. A kereskedő, a hajóskapitány, a börtönőr, a raptársak és a többi utazó. Kivetődnek a szigetre, és azt mondják a szigetlakók, tehát ezek az Isten kegyeltjei, hogy ilyen mélységből az összeset megmentette az úr. Tüzet raknak a melegbe, és a rőzsék közül kiugrik egy kígyó, és Pál kezét megmarja. Na megírna a közvélemény, mekkora tégéres gazember kell, hogy legyen, hogy ilyen csoda után az Isten mégis kioltja az életét. És testvérek, ez volt a csoda, nézzük meg ennek az igének az összefüggésébe, hogy Pál a kígyó marásba nem halt bele. Na és akkor döbbentek rá, na ez az Isten embere. De testvérek, nem Pál kereste a kígyót, hogy na én benyúlok, elmegyek egy teráriumba, ott egy akváriumban beleteszem a kezemet, ott, ahol a halálos méreggel bíró hüllő van. Nem. Hanem a küldetése szolgálata nyomán érte egy ilyen támadás, és ebben az úr megmentette. Tedd ide a Máté 4-ből, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Azaz, ha netalán magasban dolgozol az Úr küldetésében, és netalán balesetér az Úrnak van hatalma megmenteni, de ha te a magad csodáltatására leugrasz a templomtorony tetejéről, akkor pedig össze fogod törni magad, vagy esetleg halálosan eltörik a gerincet. Erre mondja az Úr, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Tehát abban a küldetésben, amire az Úr bíz, és annak a során veszélybe kerülsz, abban meg fog őrizni, hogy felragyogtassa a dicsőségét, hogy az ők küldeté, lásd Dánielt az oroszlánok vermében, Sidrák, Misák, Abednégót a tüzes kemencében. Nem maguk mentek az oroszlánok vermébe, és nem maguk mentek, és az is csoda volt, testvérek, amikor pedig az Úr miatt oroszlánok elé tették, és az oroszlán szétszaggatta, de az a legalább akkora csoda volt, hogy nem a rendszer citták, hanem dicsőítették az Urat az oroszlán szájában. És ennek a nyomán is támadt további ébredés. Az emberi elvárás ellenében, tehát a csodát Jézus teszi, és ráadásul adja. Milyen értelemben a mítünk középpontjában nem a csoda van. Az ilyen értelemben a csoda, hanem a Krisztus feltámadása, mert az a legnagyobb csoda. Jézus felment a mennybe, és az Atya jobbjára ült. Így foglalja össze ez a vers. Testvérek, ez azt jelenti, hogy nem törik meg az evangélium útja. Hanem minden indul igazán az ébredés, miután a mennybe ment Jézus, kitölti az ő lelkét. Megint ez zárójel kapcsolódva az úgynevezett szentségekhez, hogy a Szentírás szerint két szentség van, a keresztség és az úrvacsora. És nem az úrvacsorai kenyérben és a borban van Jézus testileg, hanem a mennyben van, itt olvassuk az igében. Mert ha az úrvacsorai kenyér és a bor bennünk Jézussá válna, akkor lehetne bűnbánat nélkül úrvacsorázni. Akkor mechanikusan magamhoz veszem a kenyeret és a bort, és lelki megalázkodás, bocsánatkérés és bűnbánat tartása nélkül működne. Nem. A bűnbánó ember bűnvalló imádságára és a megbánt bűneire van bocsánat. Jegye és pecsétje a kenyér és a bor, a Jézus Krisztus Golgotán megtöretett testének és kiontatott vérének. Zsidókhoz írt levél, 10. fejezetének a 14. verse, egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszenteltetet. Az úrvacsora az nem áldozás. Az úrvacsora az a bűnbocsánatnak a meghirdetése és kiábrázolása. Jézus testében a mennyben van. És testvérek, nem úgy megy el, hogy nem köszön el. A tanítványoknak megmondta, hogy meg fogják feszíteni, és fel fog támadni, megtörtént. És mielőtt a mennybe megy, megmondja, hogy a mennybe fogok menni, megmondja, hogy elküldöm a lelkemet, a vigasztalót, aki eszetekbe jutott mindent, amit én mondtam nektek, és megmondja, hogy vissza fogok jönni majd az ég felhőjén, amit meglát minden szem. Megmondta. Egy része megtörtént, egy része pedig meg fog történni, és addig pedig az a feladat, hogy hirdesd az evangéliumot. És testvérek, nem csupán a palástos lelki pásztorok felelőssége, hanem minden megtért újjászületett ember felelőssége az evangélium hirdetés. Milyen formában? Egyrészt az a veszély ér bennünket, hogy elhallgassuk az evangéliumot, és megalkudjunk ebben. Ne hallgassd el az Úr Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételt, ott van az igében. A másik pedig, ami végletünk, hogy ököllel, erővel és lelki úthengerként hirdetni az evangéliumot. Ettől is óv az Úr, és ebben nagyon világos útmutatást kapunk, nagyon könnyű megjegyezni izegény helyett, 2 Timóteus 2.22-től. Ezt olvassuk, 2 Timóteus 2.22-től, törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől tér ki, tudva, hogy ezek viszálykodás szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes. Aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Érdemes ezt újra olvasni, összefoglalva a fő gondolatait, az, hogy a békességre törekedjél azokkal, akik hisznek ő benne. Tehát az Isten megtér gyermekei között legyen békesség. Anélkül nincs áldás. 133. Zsoltár. Ne borulj össze hamis békességre azokkal, akik tévtanítás szerint élnek és azt hirdetik, vagy tagadják a Jézus feltámadását. De semmiképpen ne keresd, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem értünk egyet velük, ezt el lehet mondani szeretettel. Tehát ezért mondja, hogy beszélj szelíden. Tér ki a felesleges vitatkozások elől, tehát mondd el szeretettel, hogy te az ige alapján ezt hogy látod és mit hisz ebből. És ha elmondod egyszer és kétszer, nem, te nem tudod meggyőzni a másik embert, a te feladatod, hogy az ő szívének a postaládájába bedobod a levelet. Hogy ő ezzel mit kezd, az ő felelősség. És azt mondja, hogy ezt szeretettel tedd, ne viszálykodj, hanem legyél és legyél barátságos és türelmes a Krisztus feltámadása hírének az ellenszegülőjével. Mert testvérek, a barátságtalannal és ellenállóval barátságtalan és ellenálló lenni, ehhez semmi különös adottság nem kell, ez megy magától. Hanem az ellenszegülővel és a barátságtalannal türelmesnek és barátságosnak lenni, na ehhez kell Krisztus. És ez fel fog tűnni, mert általában a nehéz emberek gyakorlottak ebben, és mindig ezt is várják, hogy ellenállást váltsanak ki. Ez sokszor tudatosan, sokszor meg se gondolva teszik, de az, hogyha egy barátságtalan és ellenálló szeretetet és türelmet kap, na ez fog neki feltűnni. Ezt fog feltűnni, és nézzük meg, hát ha az Úr megadja nekik egyszer, hogy felocsúdjanak. Tehát a világosságot az Úr Jézus Krisztus adja. És felocsúdjanak a csapdából, tehát meglátni azt, hogy aki nem veszi komolyan, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztusban van üdvösség, az a ördögnek a csapdájában van. És így ezzel a féltő szeretettel látni, hogy bajban lévő az az embertársad, aki tulajdonképpen nem neked feszül, hanem Krisztusnak feszül, csak hát azt mondja Jézus, Ami titeket ér, az engem ér. Ami engem ér, az titeket ér. Mit mond cselekedetek 9-ben Jézus Saul Pálnak? Miért üldözöl engem? Ő nem Jézust üldözte, a követőit. De az Jézust érte. Ezt így néz, testvérem. Az Úr a szívedre helyezi. Akiknek nehéz embereknek szoktál bizonyságot tenni, legalább annyit imádkozol-e értük. Testvérem, az Úr a szívedre helyezi, fogad tőle, hogy amennyit teszel valakinek időben bizonyságot, ellenállónak tűnő embernek időben legalább annyit imádkozz is érte. Testvérem, ha valakiért egy órát imádkozol személyesen, akkor van rá jogod, hogy egy órát beszélj neki Jézusról. De csak akkor. Ha csak 10 percet imádkozol érte, csak 10 percet tegye neki bizonyságot. De inkább, ha van egy órád, akkor 60 emberért imádkozzal egy-egy percben, és akkor 60 embernek tehetsz bizonyságot egy-egy percben utána. A kettő között keresd meg, hogy... És kérdezd meg az Urat, hogy kihez indít, mennyi időt szánjál rá. És kérd, hogy Isten készítsen alkalmat. Biztos, hogy fog. Felemeltetett, az Atya jobbján ül, és kimondhatatlan könyörgésekkel közben jár, érted? Lásd, Róma 8. És ezzel zárjuk. A tanítványok engedelmeskedtek és hirdették az igét. Ugye a Szentlélek kitöltetése után az Úr velük maradt. A mennyben lévő Krisztus velük maradt. Milyen a kapcsolatod a mennyben lévő Krisztussal? Ez a döntő. Mert sokszor ott döcög a bizonyságtételünknek a gyümölcsözősége, hogy az Úrral való kapcsolatom, közösségem döcög. Márk 3.14. Az Úr először arra hívta a 12 tanítványát, hogy vele legyenek. És utána küldte őket az ige hirdetés szolgálatára. Meg szoktuk kérdezni, hogy áldott szolgálatú ige hirdetők, akár most ebben a korban, amikor régebbek, mi a titka, mi a módszere annak, amit ők végeznek? Testvéreim, nincs módszer. Az Úrral való közösségükben van a titok. Ha az Úrral való közösséged élő, akkor ez gyümölcsöző lesz, ahogy Chambers írja az áhítatos könyvében, az Úrral való személyes kapcsolatodnak a mélységétől függ a szolgálatodnak a gyümölcsözősége. Az Úrral való személyes kapcsolatod mélységétől függ a szolgálatod gyümölcsözősége. És itt az utolsó vers, hogy az Úr együtt munkálkodott velük, és megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. És most még kapcsoljuk össze akkor itt a tételekkel, hogy az Úr munkálkodik az ige hirdetésben, az ige hirdetőnek, bizonyságtevőnek adnia kell magát, és testvéreim, nincsenek csodák az életünkben. Az utóbbi bő hónapokban, szűk esztendőkben hány embernek a gyógyulásáért imádkoztunk, és az Úr ezt a csodát megadta, amikor az emberi tudomány már széttárta a kezét. Ez nem csoda. Testvérek, amikor embereknek a megtérésért imádkozunk, és emberek a lelki elveszettségből hitre jutnak a lelki élet állapotába, az a feltámadás, testvéreim. Tékozló fiapja, az én fiam meghalt és feltámadt. Tehát feltámadások történnek, testvéreim, a korunkban, a közösségünkben. Ez nem csoda. És nézd meg még, hogy mennyi minden, amit az Úr munkál, amire azt gondoltad, hogy imádkoztam érte, de nem gondoltam volna. De ezt mindig az Úr az ige hirdetés és az imádság nyomán végzi. Ez az ő ráadása. Ez az ő ráadása. Testvérem, láss az örökké valóságba, és ha Krisztus gyermeke vagy, akkor el van készítve a hely számodra a mennybe. hogy Jézus, aki bennem hisz, mint személyes urában és megváltójában, átment a halálból az életbe. Testvérem, ha halálos órámon leszek, akkor is reménytelen tudok tekinteni az örök jövőbe. Optimista haldokló leszek. Mert tudom, hogy kinek hittem. Jövőképen van, örök jövőképen van Jézusért. Ekkora vigasztalás. Ekkora a buzdítás. Testvérek, a mennyben nem lesz többet próba. Jézusért lehetsz ott. Örüljetek az Úrban mindenkor. Jézus Krisztusért. Megkaptuk a feladatot, hogy így adjuk tovább az örömhírt, nézzünk Jézusra, és hívjuk másokat is hozzá, szóval és élettel. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ahogy meglátogattad a feltámadásod után a te tanítványaidat, a te ígéd és lelked által így látogattál meg bennünket is, de könyörülj rajtunk, hogy ne vendégségbe akarjunk fogadni, hanem örök közösségre. Urunk, szeretnénk kérni, hogy te vezess tovább. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vállaltál arra bizonyos garanciát, hogy a te ígéd az szólni fog egészen a világ végezetéig, és így köszönjük, hogy eljutott hozzánk is. Urunk, vizsgáld a szívünket, gyógyítsd a szívünket, lágyítsd a szívünket, te győzz meg arról, hogy te vagy a feltámadás, és te vagy az élet. Úr Jézus Krisztus, add, hogy akik számára eddig inkább csak szóban tettünk bizonyságot, legyen bizonyságtétel hozzád hűséges életünk, és amennyit szóban beszélünk rólad, annyit imádságban is könyörögjünk azért a ránk bízott életért, vagy életekért. Mutasd meg, hogy kiért és kikért kell így könyörögnünk, újíts meg bennünket ebben a közbenjáró szolgálatban is. Úr Jézus Krisztus, te készítsd te vigasztaló igédet a szerdai délutánra. Úr Jézus Krisztus, te add a te vigasztaló szeretetedet. Urunk, te kezedbe teszünk minden próbában lévőt gyülekezetünk közösségéből, és azon túlról is. Urunk, imádkozunk további ébredésért. Úr Jézus Krisztus, áld meg a délutáni házaskört, gyermeki ifjúsági alkalmakat a legkisebbek és legnagyobbak között. Áld meg az előttünk álló hetet, életet és örökké valóságot magaddal. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Atyánk szeretete, és a Szentlélek, ami vigasztalunk közössége, legyen és maradjon mindjárt. Amen.